Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott reggelt kívánok! Üdvözlök minden kedves hallgatót! Innen a Pannonhalmi stúdiónkból folytatjuk a csütörtök reggeli napindítót. Ma van a Magyar Kultúra napja. Vendégem Madarász Iván, Kossuth és Erkel díjas zeneszerző, a Zeneakadémia professzor emeritusa, ahol zeneelméletet, analízist és partitúra olvasást tanít, sok évig az Artissus elnöke volt, most pedig megválasztották tiszteletbeli elnöknek. Üdvözlöm beszélgetőtársamat, Madarász Ivánt!
Szervusz, Vajk, és én is köszöntöm minden hallgatóját ennek a műsornak.
Kezdjük is el a beszélgetést. Engem nagyon érdekelne így a magyar kultúrával kapcsolatban egy témakör, hogy szerinted melyik művészet, ami a legjobban leírja a magyar kultúrát?
Hát, nehéz kérdést adtál föl, mert attól függ, hogy hogyan értelmezzük részben magát a kultúra szót, hogy milyen szélesen, vagy csak szűkebben, és különösen az, hogy mit értsünk magyar kultúra alatt. Hogy milyen ez a probléma, hogy a magyar kultúra territóriumát, területét hol jelölöm ki, erre mondok egy egyszerű példát. Ugye, amikor a 19. században Széchenyék elhatározzák, hogy épül egy magyar híd, akkor ezt a magyar hidat nem, most kapásból mondom, székely faácsolat szerkezetet megidézve építik fel, nem valamilyen népi, ősi hídépítési technológiát idéznek föl, hanem a legmodernebb anyagokból, a legmodernebb tervek alapján ugye egy függő hidat, egy lánchidat terveznek, igen. És aztán végül ebből lesz a magyar lánchíd. Vagyis ez azt jelenti, hogy a magyar kultúra és a magyar tudás és a magyar tevékenységnek a köre az mindig bővül és változik. A magyar kultúra az, hogy itt az egyetemes emberi kultúrából mit tudunk ezen az égtájon, itt a mi hazánkban meghonosítani. Persze ennek adunk egy sajátos, kikerülhetetlenül és összetéveszthetetlenül magyar színezetet, de itt a magyar kultúraban nem csak a más kultúráktól, más népek gondolkodásmódjától, művészetétől való elkülönülés a fontos, hanem az is, hogy azt az egyetemes emberi, vagy adott esetben európai értéket, amit a kultúra létrehoz, az hogy tudjuk itt megteremteni. Kérem szépen, az, hogy a román stílus, vagy más európai stílus, az hol találták ki, ez nincs pontosan meghatározható. Ez az emberiségnek az eredménye, és aztán ennek helyi, lokális variánsai alakulnak ki. Ha ezt még körülírhatom egy zenei példával, a Gregorián, ugye az a hagyomány szerint Gerék pápa olyan fontosnak tartotta az egyházi dallamok rendszerezését és törvénybeiktatását, ami akkor is egy zenetudományos munka volt, és az elkészült, és hagyomány szerint az elkészült anyagot a kódexben a trónjához láncoltatta. Na most ez egy nemzetek feletti zenekultúrát eredményezett, mert adott esetben azonos ünnepekkor Reims-ben, vagy Antwerpenben, vagy Párizsban, vagy nálunk Székesfehérváron, Budán, vagy Esztergomban ugyanaz a dallam szólt. Ugyanakkor a Gregorián dallamkincs és annak az egyházilag engedélyezett használata megfelelően hajlékony, flexibilis, rugalmas is volt, mert megengedte, hogy adott esetben egy királyi kápolnában olyan dallamok szólnak, amely ott a helyieknek többet jelentenek, de vagy egy helyi szentről szóló ének is belefér. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar kultúra kifejezés nem szeparálva, hanem integrálva kell helyezni. Valami, hogyan helyeződik el a magyar kultúra az EU, mondjuk, ha most nem tágabban, de az európai kultúrának a világában.
Nagyon érdekes. Igazából, amikor mondja valaki, hogy a magyar kultúra, akkor mindjárt eszébe juthat a régi szép népi viseletek, akár vagy magyar költők írásai, magyar zeneszerzőknek a művei. Azért sok ilyet is tudunk mondani, de értve, hogy mit mondasz, ez is egy keverék, ez is egy lenyomata a világoknak a művészetének, ennek egy keverék. Hát nagyon érdekes. Egy kicsit rátérnék talán itt a...
Igen? Amit mondtál, az nagyon tetszett nekem, szóval nekem egybevág azzal, amit ez ügyben gondolok. Tudnék, először mondtad a népi művészetet.
Igen.
És aztán pedig az írók és költők és az alkotó művészeknek a munkáját is rögtön ide kapcsoltad. Vagyis nem szabad leszűkíteni a magyar kultúrát, vagy a magyar művészetet a népművészetre. Ezügyben én hadd meséljek el egy történetet Liszt életéből. Liszt egy főúri kastélyban nyár van, és nem kávéznak, hanem teáznak. És a nyitott teraszajtókon keresztül behallatszik a kertésznek az éneke. És Liszt, ugye, aki érdeklődött a zeneművészet iránt,
némileg.
Mit énekel ez? Jakőben németül beszélgetnek. Mit énekel ez a kertész, aki ott a kasszát? Azt gondozta, hogy a házigazda azt felelti, hogy igenis hozzáteszi Liszt a kérdésben. Ez a magyar dal? És a válasz? Ez nem magyar, feleli házigazda, egy magyar nemes, ez nem magyar, hanem paraszt. Mert a parasság nem tartozik bele a magyarságba. Abban az időben a magyar azt, amit úgy neveztek, hogy nemzet fenntartó osztály, ez pedig a nemesség. Na most a nemesség társasági zenéje a verbunkos volt, amely különben ugye német szól, a Verbundból, a toborzásból származik, ugye? A verbunkos volt, mivel ez volt a nemesség, a nemzet fenntartó osztály zenéje, tehát akkor ez a magyar zene. És a paraszt az nem magyar. És aztán a 19. században lassan, illetve történelmi léptékben nagyon gyorsan átalakul a gondolkodás. És kiderül, hogy a nemzet az egyenlő a néppel, a nép pedig egyenlő a parasztsággal. És ebben a pillanatban, amikor kiderül, hogy a nemzetet a paraszti nép alkotja elsődlegesen jelesül, legfontosabb kép, akkor a parasztság zenéje, amit úgy a népdal, abban a percben magyar zeneként jelenik meg. Tehát, hogy mit tartok magyar zenének, ez nem zenei kérdés első ponton, hanem egy történelmi, tudati, egy társadalmi kérdés, hogy hogyan fogjuk föl mindazt, akik itt élnek. Mi most modernül úgy mondjuk, hogy állampolgárok, akkor úgy mondták régen az országlakósok. Azok az országlakosok, akik a Szent Korona hatája alatt élnek. Az országlakos is, és függetlenül attól, hogy milyen nyelvű, vagy milyen vallású, akkor ő ilyen a Szent Korona, ha a magyar Szent Korona hatája alatti területen él, akkor az magyar. Világos? Tehát a magyar zenéről való képünk egy társadalmi tudatnak a leképeződése, annak a következménye, tudod?
És mit mondunk, mit mond az a nemes, aki Liszt-Ferenccel beszélget, mit mond, hogy akkor mi volt akkor igazán a magyar zene?
Hát mondom, a verbunkos, a nemesség társasági zenéje.
Ja, értem.
És Liszt munkásságában is a verbunkos jelenik meg magyarként. Tehát ez egy más állapot. És aztán ő már a 20. század elejére már világosan, hogy a parasság jelenti a magyarságot. Én megint azt gondolom, hogy ma nem szabad a magyar művészetet a paraszti művészetre leszűkíteni. Az úgynevezett népkövészetre, a folklórra. Az egy nagyon fontos vonulat, de hát a magyar zenének mindig is volt azért valamilyen fajta, hogy mondjam, a népzenén túli jellegzetessége. Erről megint elmondok egy saját életemből egy történet. A Zeneakadémián volt tanítványom, és akkor már kollégám, tanult, ő harsona tanár lett belőle, harsonát tanított a Zeneakadémián, és kért tőlem, hogy írjak neki az új lemezére egy zongora harsona darabot. Ezt megtettem, és fölvettük lemezre avval a zongora kísérővel, aki egy japán kislány volt, ott dolgozott a Zeneakadémián abban az időben, és hát ő benne volt a harsonások életében. És ez egy nagyon tehetséges japán kislány volt, különben itt végzett valamikor nálunk Budapesten a Zeneakadémián, és itt maradt korepetitorként állásban. És mikor fölvettük az egy, és azt mondta nekem, ez annyira magyaros ez a darab. Megmondom őszintén, bocsánat, én nem tudtam, hogy ez, én nem tudom, ez egy kortárs zenei darab, ami adott esetben megszólalhatna Berlinben, vagy Párizsban, vagy Franciaországban, de ő úgy hallotta róla, amit mi nekünk olyan természetes, hogy nem veszük észre ezeket a finom jellegzetességeket. Ha nem lenne profán a hasonlat, ez olyan, hogyha az ember belép egy lakásba, akkor valami fajta, nem kellemetlen, valami fajta illat van, valami szag van, valami alap. Igen. A házinyok ezt nem érzik, mert nekik természetes. Na így vagyunk ezzel. Tehát a magyar zenének lehetnek olyan jellegzetességei, aminek mi nem vagyunk tudatában. Mi nem halljuk benne, mert olyan természetes, hogy ez a közegünk. A külföldiek ezt többen mondják, hogy meghallják, hogy igenis van a magyar zenének valami fajta jellegzetessége. Ez egy, ha nem lenne képzavar, mert zenéről van szó, azt mondanám, hogy kulőr lokál, helyi szín. Hát nem szín, helyi hang, helyi hangvétel. És ezt nem kell szándékosan erőltetni, és talán nem kell elnyomni. Ez nekünk adottságunk, és így zenélünk. De még egy dolgot mondanék, hogyha kicsit másfele vinné a beszélgetést, hogy a kultúra napján én megkockáztatok egy nagyon merésznek, és szinte szentségtörésnek számító idézetet.
Hát hatalmi.
Az idézet József Attilától van. És a József Attilától egy sora, azt mondja, a kultúra úgy hull le rólam, mint másról a ruha a boldog szerelemben. Megdöbbentő, nem?
Abszolút. De hát József Attilától mit vár?
Vagyis úgy tűnik, nekem, én úgy értelmezem ezt a versort, hogy van, ami a kultúránál is több. Talán ez a művészetnek nagyon sok olyan gesztusa van, amely, hogy mondjam, széttöri a kultúra, ha akarod, egyébként fegyelmezett és rendezett kereteit. A művészet az féktelenebb. A művészetben van egy olyan gesztus, ahol a kultúrának a idézőjelben mondom, jó motor szabályain lényegesen túllép, meghaladja. Valami olyan elementás van. Nézd, még egy példát mondok. Ott van a Milói, a Willendorfi Vénusz. A Willendorfi Vénusz az tulajdonképpen, ha megnézzük, hát nagyon csúnya ábrázolás, egy teljesen elhízott test, tudom, hogy akkor az volt az ideál, feltételezzük, hogy a jól tápláltságnak az életének a jele, de végül ez nem szép. És az, ami nekünk nem szép, mert nem semmilyen módon nem ilyennek tartjuk az ideális a női figurát, mégis valami hihetetlen erő van benne, valami elementárisan mélyről fakadó gesztus, hogy évezredek óta az emberek tekintetét és gondolatait lenyűgözi. Vagyis ez is egy olyan jelenség, a Willendorfi Vénusz, amely a kultúrának a behatárolt világán nyilvánvalóan valami nagyobb világba lép ki. Talán ilyesmit jelentne József Attila sor, hogy a kultúra lehull róla.
Ez nagyon érdekes, mert talán előbb jut eszébe egy nemzetről mondjuk az embernek a kultúrája, nem pedig a művészete. Említetted a magyarságát az egyik művednek. Ez egy nagyon érdekes dolog számomra, mert én akárhogyan hallgattam bármilyen komoly zenei művet, én valahogy nem tudtam megállapítani soha, még akkor is, hogyha a legismertebb darabokról van szó, hogy egyáltalán ki írta. Nemhogy még esetleg azt, hogy ő honnan származik, és milyen stílusjegyei vannak az ő nemzetének, az ő kultúrájának, de én talán megmaradnék ebben a kellemes tudatlanságban, mert azt gondolom, és ebben veled teljes mértékig egyetértek, hogy a kultúra az sosincs a művészet felett. És a művészet az némileg, mint ahogy a példád is mondta, a művészet szolgálja a kultúrát, mivel a kultúrának a lenyomatait megtaláljuk benne. És ez nekem egy szenzációs gondolat, hogy nincs kultúra művészet nélkül, de művészet sincsen igazán kultúra nélkül.
Igen, most egy nagyon, hát hogy mondjam, csak részben működő hasonlatot, analógiát mondanék. Képzeljük el ezt két egymást részben fedő halmaznak. Biztos, hogy a kultúrának és a művészetnek van közös metszete, de a kultúrának is és a művészetnek is vannak olyan területei, amelyek kívülről annak a másikon, tudod? Inkább azt mondom.
Persze, persze. Én is csak arra utaltam, hogy mindenképp kell, van, tehát nem is, hogy kell, ez nem törvényszerűség, mondjuk a művészet és a kultúra találkozása nem törvényszerű, de azt gondolom, hogy mint a példád is mondja, van egy pont azért, ahol van egy uniója, egy közös pontja ennek a két fogalomnak, ennek a két dolognak.
Uh-huh. Ha egy katolikus iskolában fölidézhetek egy Szép Ernő verset,
kérlek,
azt azért teszem most, ne ijedj meg, és mondom a hallgatóknak, ne ijedjetek meg, nem szavalom el, mert színész kell, és elég hosszú is a vers. De a vers a művészetnek azt a képességét mutatja számomra, majd mindjárt megmagyarázom, hogy ezt hogy értem, hogy a kultúránkhoz tartozó erkölcsi világból is kilép, és egy magasabb igazságot, egy magasabb, nem mondjuk magasabb igazságot tud bekapcsolni annak a világába, vezet el. Hogy mondjam, megszépíti azt, ami önmagában véve a mi kultúránkban és a mi erkölcsi rendünkben nagyon helyesen alsóbrendű, amiről a versben is kimondják, hogy piszkos. A történet az a következő, amit leírek, hogy létezik Párizsban. Most rettenetes dolgot teszem, megállítom egy percre, rettenetes dolgot teszek, egy versnek a tartalmát prózában elmondom. Tehát azért, hogy értsétek, miről van szó, meg kell tegyem. Létezik, Franciaországban élt egy nagyon híres szép asszony, nem tudom, hogy valóságos személye, de mindenesetre a vers úgy kezeli, az a neve, hogy Louise Duval. Ez a vers címe is különben szép Ernőtől. Louise Duval, aki hát szépségével lenyűgözte a kortársait, egy primadonna volt, és bizony pénzért árulta a szerelmet. És egy katonai kaszárnyában a kis katonák, a kis tisztjelöltek, a kadétok, hát róla álmodoztak, az ő nevét suttogták, és hát nem volt pénzük, 1000 frank volt az ár egy szerelmes éjszakának.
Azt a mindenit.
Igen, és hát nem volt pénzük. És végül a fiú elhatározták, hogy 200-an vannak, és mindenki összead 5 frankot, és kisorsolják, hogy ki az, aki elmehet Párizsba, Louise Duvalhoz. És a dolog megtörténik, a fiúcska, hogy mondjam, feszengve, zavartan elmegy őhöz, és megtörténik a dolog, és a végén könnyes szemmel. Most tényleg nem versben idézem, hanem prózában azt mondja, hogy, és hogy ehhez a szép estéhez szenny ne tapadjon, fiacskám, itt a pénze vissza, és visszaadja a pénzt. Vagyis a vers is tudja, hogy maga az az élethelyzet, a prostitúció, a szenny, és a mi kultúránkban, és az kultúra, a mi kultúránkban ez valóban helyesen ezt szennynek ítéljük meg. De mégis a művészet képes volt egy olyan szférába emelni éppen ezzel a gesztussal, ahol az egész egy más dimenzióba kerül, valahol megemelkedik. Különben a Szépernő művészete ebben a korban nagyon hasonló, Molnár Ferenc is ez a világ, azt, ami az életben kevesebb, és nem is túl nemes, nem is túl tiszta, azt a művészetben valahogy átlényegíti. Egyfajta átváltozás, egyfajta metamorfózison megy át. Molnár Ferencnek van egy színdarabja, Lilium. Ez a Wurzliban, a Városligetben, a hintás legények között játszódik. Lilium is ez. Az utolsó felvonás már a Mennyországban játszódik, mert Lilium a Mennyországban van. No, szóval ezt érzem rajta, hogy a művészet az túl tud lépni a kultúrán. Van közös halmazuk is, de vannak olyan részhalmazaik, amik nem pedig egymást, gondolom én.
Köszönöm szépen, ez egy szenzációs zárszó volt, és köszönöm szépen a beszélgetést.
És hát én köszönöm, hogy meghívtál, és remélem, nem botránkoztattam meg senkit, mert nem az volt a célom, hanem inkább a fogalmakat, ha persze visszatikinthetek, hogy mit beszéltünk, a kultúra, a művészet és a magyarság, a magyar kultúra, a magyar művészet fogalmát tágítani akartam, hogy ezekben mind több fér bele, nem csak kevesebb.
Szerintem ez szenzációsan sikerült. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést, és köszönjük a kedves hallgatóknak a figyelmet.
Hát én is köszönöm, és viszont hallásra mindenkinek.
Mária Rádió. Otthon a családban. Nemes egyszerűséggel. A történelmi családokról napjainkban.